Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Imádkozzunk a 84. zsoltár szavaival. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura! Sóvárok, sőt elepad a lelkem az Úr udvarai után. Testem és lelkem újongva kiált az élő Istenhez. Még a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi. Oltáraidnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt, az őszi eső is elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak, és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákob Istene. Istenünk, pajzsunk, nézd ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten. Nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fedhetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Amen. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom közöttetek Máté evangéliumának 16. fejezetéből, a 13-tól a 20. verséig. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Kedves testvéreim, a felolvasott ige szakaszunkig az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumi beszámolók szerint dicsőséges útja volt. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott fel, és nem csak az ő örömére szolgáltak ezek a csodák, hanem a környezetének is. Nagyon látványos volt, ahogyan ő isteni hatalmát megmutatja az emberek között. Közeledik az útja a kereszthez, a Golgota felé viszi őt, az a sodrás, amiben benne van a történések, és ezután a történet után szól is majd haláláról és feltámadásáról. És ez az időszak már az, amikor mondhatni, hogy az Úr Jézusnak a népszerűsége meginog. Egyszer így, egyszer úgy állnak hozzá az emberek. És egyértelmű lesz, hogy a tömeg, a nép sokszor a felszín alapján ítél. Sokszor az alapján dönt Jézus személyét illetően, hogy mit lát, hogy kap-e kenyeret, vagy nem. Vagy éppen az aktuális beteg meggyógyul-e, vagy nem. A farizeusok jelt kívánnak. Jelt kívánnak, hogy ő-e a Messiás. Biztosak akarnak abban lenni, hogy ő valóban a megígért Messiás. Nem törődnek azzal, hogy már seregnyi jelt és csodát tett. Ők újabb, konkrét jelet akarnak a Messiástól, hogy valóban vele van-e dolguk. És ezután történt, miután Jézus ezt a kérdést, ezt a kérést megtagadta, hogy a tanítványai felé fordul. A farizeusok járt kívánnak, és ők mit tudnak? Mit mondanak róla az emberek? Mit mondanak róla azok, akik körülveszik? Ez a belső kör az, akit megkérdez Jézus, hogy kinek mondanak engem az emberek. Nos, az Úr Jézus nem azért teszi fel ezt a kérdést, mintha nem tudta volna erre a választ. Nem azért, mert a tanítványoktól szeretett volna konkrét információt nyelni, hanem sok írásmagyarázó egybehangzóan mondja, hogy a tanítványok felkészítéséül szolgált, a tanítványi küldetésnek a felkészítésére, a megerősítésére. Céltudatosan kérdezi meg a tanítványoktól, kinek mondanak engem az emberek. És nem is azért, mintha fontos lett volna számára, hogy jaj, mit mondanak rólam az emberek, hanem ezzel a kérdéssel ki fogjuk adni egy nagyon fontos megállapításra. Megdöbbentő a tanítványok válasza. Azt mondják a tanítványok, hogy egyesek azt mondják, hogy Keresztelő János támad fel, mások Illést, esetleg Jeremiást, vagy valamelyik prófétát. Amelyeket felsorolnak a tanítványok, az ószövetségi tanítás szerint a Messiás előfutárai, a Messiás eljövetelét megelőző emberek, alakok. Nem maga a Messiás. Mennyi jel, mennyi ige, mennyi beszéd, ami alapján egyértelmű, hogy ő a megígért megváltó. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy utólag így könnyű, de annyira egyértelmű lehetett már akkor is, csak éppen nem illeszkedett bele abba a képbe, amit az emberek a Messiásról gondoltak. Saját elképzeléseikkel ütközött a megváltónak az élete, és azt gondolták, igen, nagy dolgokat tesz ez az ember, de nem lehet az igazi. Ez még valami előkép, valami, ami megelőzi a Messiásnak az eljövetelét. Nagyon elgondolkodtató az, hogy mi alapján gondolták ezt. Ki mondta nekik? Milyen jelek lehettek e mögött? Most azt gondolom, hogy rossz beidegződések, olyan elgondolások, vagy a saját vágyaiknak az olyan kivetítése, hogy majd a Messiás biztosan el fogja hozni a politikai felszabadulást, vagy a Messiás így és így fog eljönni. A saját elképzelések, igények és vágyak rárakódtak arra a megígért megváltó képre, amit Isten az ő népének elmondott. Érdemes elgondolkodni, hogy mit gondolnak az emberek a megváltóról akkor és ma. Ma egészen más a helyzet, hogy mit gondolnak az emberek, hogy kicsoda Jézus. Ma már egy egészen más szituációban vagyunk. Egy olyan helyzetben, amikor a megváltás eseményei után élünk. Amikor a kereszténység az egyháznak kiépült rendszere van. Ha megkérdeznénk embereket, hogy mit gondolnak Jézus Krisztusról, kicsoda ő, talán még ennél sokkal vadabb megfogalmazásokkal is találkozhatunk. Olyan megközelítésekkel, amelyek egyáltalán a Bibliához semmilyen tartalmi azonosságot nem mutatnak. amiknek a Bibliához talán semmilyen közük. Pedig az, hogy ki mit gondol Jézusról, az örök élete szempontjából egy nagyon-nagyon fontos dolog. Elgondolkodtatott az is, hogy vajon a mai embernek mi befolyásolja azt, hogy milyen képe van Jézus Krisztusról. Ki vagy kik befolyásolják ezt. És arra jutottam, hogy talán elsőrenden az ő népe, az ő gyermekei azok, akik befolyásolhatják, segíthetik, hogy az embereknek olyan Krisztus képük legyen, amely az írásokkal megegyezik, amilyen ő volt. Ehhez az kell, hogy mi az ő gyermekei egyre inkább krisztusiak legyünk. Minél inkább ő rá hasonlítsunk. Úgy éljünk, úgy igyekezzünk beszélni, az ő segítségével és erejével, ahogyan ezt ő tette. Ha az emberek elé éljük Krisztust, akkor tudhatják meg igazán, hogy milyen ő. Akkor indulhatnak el felé, ha Isten kegyelméből felhasznál minket, a mi életünket. Akkor bővülhet az őt ismerőknek a köre. Azt gondolom, hogy más egyéb forrásokból olyan sok torz dolgot, felde tanítást lehet nyerni, hogy abból nem sok jó származik. De amint már mondtam, az Úr Jézus nem csak azért kérdezi meg a tanítványokat, hogy letesztelje őket, hanem azért fordítja feléjük a kérdést, hogy nekik valamit megtanítson. És megkérdezi, kinek vallotok ti engem? Szerintetek én ki vagyok? Kérdezi Jézus a tanítványaitól, akik minden nap, napról napra, hétről hétre ott vannak körülötte, és mégis megkérdezi tőlük, ti kinek vallotok engem? És ekkor hangzik egy csodálatos hitvallás Péter szájából, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia, te vagy a felkent. A felkent király, az a messiás király, akit vártunk, nem előfutár, nem hírnök, hanem az, akit Isten megígért. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ami azt jelenti, hogy az élő, cselekvő Isten benne jelentette ki magát, ahogyan ő élt. Ahogyan ő viszonyult az emberekhez, amilyen volt az ő véleménye az emberekről, olyan Istennek is a véleménye az emberekről. Az élő Isten, a cselekvő és teljhatalmú Istennek a fia. Hát ez a Krisztus. Elgondolkodható, hogy ez a hitvallás hogyan lehet bennünk életté. Hogyan jelenthet nekünk sokat? Hogyan meríthetünk ebből nap mint nap erőt? Hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az első, hogy erről nem csak a szánkkal kell beszélni. Hitvallásainkat ismerhetjük, felolvashatjuk és lapozgathatjuk. De ha nincs összhangban az életünkkel, a reménységünkkel, a szívünkkel, akkor most nekünk, a belső körnek szól ez az ige, hogy álljunk meg előtte, álljunk meg Isten előtt. Ha ez az összhang megvalósul, akkor van ezzel minden rendben. Erről beszél az életünk, hogy van egy Urunk, egy megváltó Istenünk, aki az élő Isten fia, aki a felkent megváltó. Vajon a mi életünk tanúskodik-e erről? a mi szívünk ezzel van tele. Amivel csordult így van a szív, azt szólja a száj. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, az én Uram. Ezzel a hitvallással, ha tudunk azonosulni, és hiszem, hogy igen, akkor részesei lehetünk annak a boldog mondásnak, amit Péter kapott a hitvallása eredményeképpen. Mi történik hét Péter életében? Egy névváltozás történik. Azt mondja rá a megváltó, hogy boldog vagy, Simon Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, és ezután nem Simon vagy, hanem Péter, kőszikla, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat. Ez az az ige szakasz, amin nagyon sok írásmagyarázó teológus vitatkozik. Biztosan tudjuk, hogy katolikus testvérek erre alapozzák azt, hogy Péter volt az, akire rábízta az Úr Jézus az ő királyságának az építését. És ezért ő neki valami különleges apostoli tekintélye van a többi apostollal szemben. Egy nagyon megkapó képet olvastam Ravasz Lászlónál erről az ige szakaszról. Azt mondja, hogy Péter valóban kőszikla, akit az Isten felhasznál, de Péter az első kő egy láthatatlan templomban, ami az egyház. Péter volt az első alkotó eleme, mint egy első azok között, aki beépülnek Isten templomába, az Isten egyházába, az Istennek a népébe. Péter az első kő, és mindenki, aki felismeri ezt a hitvallást, amit Péter, ugyanúgy részese lesz ennek a láthatatlan közösségnek, Isten népének, az egyháznak. Az a szikla, amire épül az Isten egyháza, az maga Jézus Krisztus, az ő kijelentése. És az, amire Péter ráébred, hogy Jézus az élő Istennek a fia, és ez az, amire épül a mi hitünk is. Olyan egyszerű ez a hitvallás, és olyan könnyű megjegyezni. Jó lenne, ha valóban erőt adna ahhoz, hogy a mi életünk hiteles, hitvalló, keresztény élet lenne. Olyan jó lenne, ha a szívünk csordultig lenne azzal, hogy az én Uram, az élő Isten fia, a felkent, a messiás. Elgondolkodható az még, hogy a felolvasott ige szakasz alapján ezt az egyházat, ezt a gyülekezetet, aminek a Péter is a része, maga a megváltó építi. Jézus Krisztus az, aki építi az ő egyházát. És ő hogyan teszi ezt? A tanítványain keresztül. A tanítványain keresztül végzi az ő munkáját. Nagyon fontosak ezek a szavak, amik itt Péternek elhangzanak. Hogy amit te megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is. Amit te oldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Először azt gondolhatjuk, hogy valami tévedés ez. Valamit elírtak. Hát hogy lehet egy embernek ekkora hatalma? Hogy lehet egy olyan embernek, egy olyan Péternek, aki nem sokkal később elárulja mesterét? Hogy lehet ilyen hatalma? Hogy lehet az, hogy ilyen feladatot bíz rá a megváltó? Hát úgy, hogy Jézus építi a gyülekezetet, de a tanítványain keresztül. Úgy, hogy amikor azt mondja, hogy kötés old, akkor nem Péter az ő emberi hatalmából, vagy erejéből, vagy bölcsességéből teszi ezt, hanem engedelmeskedik az isteni parancsnak. És amit köt és old, már itt a földön, s majd egykor a mennyben, az Jézus Krisztusnak az erejével történik, az ő hatalmával. A legegyszerűbb dolog a bűnbocsánat hirdetése. Nem a lelkipásztor bocsátja meg a bűnt, de kihirdeti az úrvacsora osztásban a bűnbocsánatnak a lehetőségét. És ennek bizony hatalmas ereje van. Hiszem, hogy sokan megtapasztaltuk már ezt, hogy valóban Isten megbocsátja a mi bűneinket, és valóban újat ad. Ilyenkor is Isten szent lelke által jelen van. Megérint bennünket, beszél hozzánk, és adja a szabadulás örömét. Valahogy ilyen láthatatlan módon cselekszik Isten az ő tanítványai életén keresztül is. Mert bizony Jézus Krisztus az, kinek adatott minden hatalom, menjen földön és föld alatt, és ezzel ajándékoz meg mindannyiunkat. Jézus Krisztus a cselekvő Isten egy olyan egyházat épít, és egy olyan közösséget épít, hogy számunkra egy biztos menedék. Elmondják az írásmagyarázók, hogy a kősziklára épült ház általában a biztos menedéket jelképezi. És az Ószövetségben, amikor arról beszél a Zsoltáros, hogy az Úr az én sziklaváram, akkor a biztonságos menedéknek a képével van dolgunk. Nos, a Jézus Krisztus által épített gyülekezetben, az Anya Szent Egyházban, a Szentek közösségében ez a biztos menedék adatik meg nekünk. Jézus Krisztus biztosít bennünket az örök életről. Biztosít bennünket a bűnbocsánatról. Biztosít bennünket arról, minden körülmény ellenére velünk van. Erre a biztonságos közösségre és menedékre minden nap, a mai Isten tiszteleten is hív minket, ami megváltó Urunk. És aztán az Úr Jézus valami hihetetlen módon, amikor ezeket a szavakat, ezeket az ígéreteket mondja az ő tanítványainak, azt fűzi hozzá, hogy ne mondják el senkinek. Ne beszéljenek ezekről senkinek. Ha valaki eddig értette az igét, az most egy kicsit megállhat. Nem értheti, nem érti, hogy miért nem lehet arról beszélni, amivel csordulték van az ember szíve. Hogy lehet, hogy egy csodálatos kijelentés után azt mondja, hogy ne mondják el senkinek. Többfajta magyarázati lehetőség közül az egyik legkézenfekvőbb talán az, hogy még nem mondják el senkinek. Még nem jött el az ideje. Van olyan történet, amikor a vak Bartimeus meggyógyul, hogy még nem mondja el, mert még nem jött el az ideje annak, hogy ő bizonságot tegyen. Isten tervében, mivel ő építi a gyülekezetet, ő építi az Isten népét, vannak tervek és rendelések. Vannak úgynevezett kairoszok, amiket ő készít el. Van egy rendelt ideje mindennek, és az embernek jó ebbe belesimulni. Jó az Isten rendjébe belehelyezkedni, és azt mondani, Uram, legyen meg a te akaratod. Mindennek, aminek rendelt időben be kell következnie, Isten akarata szerint befog. Minden ígéretnek, amit kaptunk, minden szónak, amivel Isten a mi szívünket megérintette. Istennek a nagy népére nézve, az ő egyházára nézve, de ezt lebontra kicsire, a mi gyülekezetünk életére nézve is. Isten építi ezt. Hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus az építő, mi pedig ebben eszközök lehetünk. Nem a mi kezünkben van. Nem nekünk kell állandóan aggodalmaskodnunk és félnünk. Persze képben kell lenni, és ott kell lenni az Úr előtt, hogy adj bölcsességet és erőt mindenhez, amit végzünk. De ő az építő, Ő vállal garanciát arra, hogy megtartja és megőrzi az ő általa épített közösséget. De még kisebbre is lebonthatjuk, ami kis családunk, mint kis gyülekezeti rész, mint sejt, épül az Isten akarata által. Ugyanúgy nem kell félnünk, hogy mi történik a hozzátartozóinkkal, családtagjainkkal, hogy hogyan tudjuk őket meggyőzni a hitnek a fontosságáról, hogy hogyan tudjuk segíteni a hitben való növekedésben, vagy legyen bármilyen testi vagy lelki állapotban. Mert Isten az, aki ezt a kis közösséget is építi, és biztosít arról, megőrzi és megtartja. És egészen lebontva magunkra is. Rábízhatjuk magunkat Istenre. Minket is Isten fog építeni. Minket is ő fog majd meggyarapítani, felruházni azzal az erővel, amire szükségünk van. Meg fogja mutatni azt, amit rendeznünk kell vele. Amit esetleg meg kell bánnunk előtte. Amit máshogy kell ezen túl tenni. És ez adhat egy biztonságot a szívünkbe, hogy ő majd kimunkálja és megmutatja, mi a mi feladatunk. Egyrészt nyitottnak lenni, figyelni Istenre, elcsendesedni előtte. És amikor indít valamire, hogy azt megtegyük, akkor igenis megtenni. Megtenni az első lépést, és engedelmeskedni az ő igéjének, az ő szabálynak. Adja Isten, hogy ezt átéljük, és megtapasztaljuk, hogy ő beleavatkozik az életünkbe, cselekszik a mi életünkbe, növeli a mi hitünket és közösségünket. És legyen a mi hitvallásunk, éljünk úgy, mint akinek ez a hitvallása, hogy Jézus Krisztus, te vagy az élő Istennek fia, az én Uram. Amen. Mennyei édes atyánk, megvalljuk, hiszen te látod, hogy nem mondhatjuk el magunkról, hogy minden percben, minden helyzetben téged ábrázolunk ki. Igen, vannak idők, amikor érted égünk. Vannak idők, amikor megfáradunk. A szürke hétköznapok történései annyira peregnek, hogy elfeledkezünk rólad. És voltak helyzetek, amikor megtagadtunk téged, mint Péter, és nem a hitünket vallottuk meg. Kérünk, bocsáss meg ezeket. Köszönjük azt az ígéretet, hogyha megvalljuk bűneinket, te hű és igaz vagy, és megbocsátod azokat. És Urunk, nagyon hálás a szívünk, hogy minket használva, rajtunk keresztül is végzed a te munkádat. Építed az életünket, a közösségeinket. Dicsőség legyen neked ezért. Köszönjük, hogy féltő kezed rólunk egy percesen veszed le. Köszönjük, Urunk, hogy bízhatunk benned, és kezedbe tehetjük a mi gyülekezetünket, családunkat, és az egész keresztény egyházunkat. Urunk, kérünk téged, hogy a te szent lelked által légy jelen közöttünk, légy a mi szánkkal, a mi értelmünkkel, hogy mi valóban hitvalló gyermekeid lehessünk. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen, és maradjon mindjájunkkal. Amen.